Portrék az ELTE-ről. Kelényi György.
Dr. Kelényi György az ELTE Bölcsészettudományi Karán művészettörténetet oktat, a művészettörténeti doktori iskola vezetője 2007-től, és 2007-ig a művészettörténeti intézet vezető tisztségét is ellátta. Hány évesen gondolt először arra, hogy művészettörténettel és latin nyelvvel szeretne foglalkozni?
Először egészen pontosan 13 éves koromban. Ezt azért tudom, mert akkor kaptam egy Éber lexikont, művészettörténeti lexikont, és akkor azt lapozgatva egyszer csak rájöttem, hogy ez a szakma talán sokkal közelebb áll hozzám, mint ahogy gondoltam.
Gyerekkorában mivel szeretett még foglalkozni?
Legtöbb időt az olvasással töltöttem el, mániákosan, szenvedélyesen olvastam, de ugyanakkor, mint minden korabeli gyerek, nagyon sokat fociztam, a focizás minden változatát, tehát a lábteniszről kezdve mindenféle dolgot csináltam, ahogy egy komiszkajok is csinálta, vagy otthon gombfociztam, de mindent csináltam, amit a korombeliek csináltak.
13 éves kor előtt volt más foglalkozás is, amivel szeretett volna foglalkozni?
Igen, természetesen volt. Nagyon sokat olvastam. Elsősorban történelmet, irodalmat olvastam, ismeretterjesztő dolgokat, és hosszú ideig úgy gondoltam kamaszkorban, hogy vagy történész, vagy irodalomtörténész leszek, de úgy gondolom, hogy ez egy előiskola lehetett a szintén történeti jellegű művészettörténet számára.
Tudna nekem mondani olyan zenéket, amelyek az egyes életének korszakait jellemezték?
Hát ez csak a korképpel függne össze. Nyilvánvalóan a televízió előtti időszakban a rádiónak nagyobb szerepe volt. Abban az időben az operett szólt, amely később már nagyon idegesített, és ma sem szívesen hallgatom. Akkoriban a magyar táncdalok is domináltak éppen a politika révén, de fiatalkoromra esett az a forradalom, és ami a zenében léte, jött a Beatlesek, Magyarországon a Illés Omega, majd később az LGT együttes. Megmondom őszintén, aztán egy idő múlva már nem kísértem ezt figyelemmel, úgyhogy én maradok ennél a korosztálynál, de azt is elárulom, hogy a könnyű zenét talán ritkábban hallgatom, mint a komoly zenét.
Milyenek voltak az egyetemi évek? Szerette őket?
Igen, nagyon szerettem az egyetemi éveket. Most konkrétan az egyetem légköre, évfolyamtársaimmal való baráti kapcsolatok, és egyáltalán az, hogy az egyetemi évek úgy gondolom, hogy szellemileg a legszabadabb évek, akkor az ember kiteljesülhet, úgy érzi, hogy mindenre ráér, mindenhez hozzáolvashat, és valóban nagyon sok minden érdekelt, és akkor nagyon sok minden erről jegyzeteket készítettem, olvastam, ezekkel nagy részt már nem is igen tudok foglalkozni, amióta hát egy irányba indult el a műveltségem, vagy olvasottságom.
Az egyetem mellett jutott ide a szórakozásra is?
Igen, volt olyan időszakok, amikor majdnem olyan voltam, mint bárki más a korosztályomban. Barátokkal ide-oda járkáltunk, de nem mondhatnám, hogy olyan nagyon gazdag magánéletem volt.
Az egyetem befejezése után az Országos Műemléki Felügyelőségnél dolgozott, mint művészettörténész. Milyen volt az ott eltöltött 7 év?
Az is nagyon jó volt. Nagyon hamar beilleszkedtem a társaságba, nagyon hamar saját kutatási területet választottam ennek a művelésére. Ott mód volt, levéltárba járhattam, sokat olvashattam, mert a könyvtár melletti szobában voltam, tehát minden megvolt, ami hát a vágyaimhoz kellett. Akkor még nem gondoltam arra, hogy egyszer majd oktatni fogok.
Volt olyan feladat, ami nagyon megtetszett önnek ennél az intézménynél? Egy konkrét feladat, aminek az elvégzését nagyon élvezte?
Végül is olyan feladatok voltak a végén, amelyek miatt én, amikor felmerült, hogy az egyetemre kerülhetek, akkor nem sokat gondolkoztam.
valaha gondolt arra, hogy ön oktató szeretne lenni, vagy ez teljesen hirtelen jött?
Teljesen hirtelen jött, nem csak nem gondoltam rá, hanem amikor egyetemi hallgató voltam, nehezen nyilatkoztam meg, és úgy gondoltam, hogy az oktatás nagyon távol áll tőlem, egyáltalán nem kívántam, hogy oktassak valamikor.
Akkor ezek szerint nagy kihívás volt az oktatás?
Természetesen így is lehet nevezni. Úgy gondoltam, hogy nem ugrás a mély vízbe, mert eléggé, mint mondtam, széles körű volt az érdeklődésem, tehát úgy éreztem, hogy az egyetemen fogok tudni tanítani, meg vagy van az a kellő ismeretanyag, amelynek alapján, és amelyet majd természetesen továbbfejlesztve én taníthatok. Azon kívül azért azt is sejtettem, hogyha valamilyen tárgyról alaposabb ismereteim vannak, akkor esetleg meg is ered a nyelvem.
Mit gondol, az oktatás mennyire jó most az ELTE-n?
Hát az oktatás színvonala és a hallgatóság színvonala egy kicsit összefügg. Most a BAMA rendszer kialakulásával még keressük a helyünket, keressük azt a formát, amivel azt a szintézis jellegű oktatást az EMA-n meg lehet valósítani, illetőleg a BA-n ezt a mondjuk így tömegoktatást meg lehet valósítani. El kell tekintenünk a korábbi időszak egy kicsit maximalista elképzeléseinktől, mert most már tudjuk, hogy nem mindenki akar erre a szakra jelentkezni, tovább lépni az EMA fokozatra, aki ott van az óránkon, de ugyanakkor alapos ismeretanyagot kell adni.
A tanulók hozzáállása a szakhoz milyen?
Vannak negatív és vannak pozitív példák. Úgy érzem, hogy az a körülmény, hogy a harmadik év végén egy újabb felvételi előtt állnak, sőt, ez az igazi felvételi, amikor az utolsó két év tanulásáról lesz majd döntés, ez egyesek energiáit megsokszorozza. Azok pedig, akik talán már most eldöntötték, hogy más elé veszik az útjukat, kevésbé lelkiismeretesek. Az a általános vélemény, és ez nem csak az én véleményem, hogy gyengébb tudással, kisebb ismeretanyaggal jönnek a hallgatók.
Milyen esélyei vannak a mostani hallgatóknak a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben?
Valószínűleg nehezebb, mint a mi időnkben. Egyrészt az általános helyzet miatt, a munkaerőpiaci helyzet, ha már ezt a szót használta, a munkaerőpiaci helyzet miatt azon kívül nagyon sok hallgató van. Továbbá van egy második művészettörténet tanszék, és van egy csomó olyan nem egyetemi szintű, tanfolyamszerű, valamilyen diplomát adó oktatási forma, amelynek elvégzése után szintén lehet valamilyen módon bekapcsolni a művészettörténeti munkába, úgyhogy valószínűleg nehezebb. De az, hogy megnyíltak a határok, ez bizonyos lehetőséget kínál, egyrészt a nyelvtanulás révén, tehát sokkal képzettebbek nyelvileg. A mi időnkben inkább ritka volt, hogy valaki jól tudott egy nyelvet, a két vagy három nyelv ismerete pedig egyenesen rekordnak számított. Ma ez eléggé általános, sőt követelmény, úgyhogy ilyen szempontból talán könnyebb a dolguk, mert nincsenek annyira behatárolva a hallgatók, mint ahogy mi voltunk. Az is igaz, hogy akkor meg majdnem biztos volt, hogy valamilyen formában valahol el lehetett helyezkedni.
Több tudományos fokozattal is rendelkezik. Mesélj ezekről, melyekre a legbüszkébb?
Hát talán az, hogy büszke, ez nem a legjobb kifejezés, jó is, meg nem is esetleg, mert az ember örül a fokozatnak, de azután úgy kezeli a dolgokat, ahogy ezt kezelni kell. Én talán nem szálltam el, és hát az első időben örültem, gondoltam a szüleimre, akik ezt nem érték meg, és hát nyilvánvalóan örültek volna, büszkék lettek volna rám, de a következő nap már ugyanaz voltam remélhetőleg, mint aki addig.
2000-ben habilitált az ELTE bölcsészettudományi karán a hatalom és reprezentáció a hivatalos építészet forma változásai Budán a 18. században című disszertációval. Miért ezt a témát választotta?
Nagyon sokat foglalkoztam az osztrák építészek magyarországi tevékenységével. Ennek egyik terület a budai királyi kastély volt, amelynek barokkori építés története roppant bonyolult adatokkal, részben alátámasztott, részben nem alátámasztott történet, különböző munkáim mind ide kapcsolódtak. Amikor a doktorimat megírtam, akkor Franz Anton Hillebrandt építész választottam, róla írtam egy monográfiaszerű kis írást. Ő volt a Budai Palotának az egyik fázisában a tervező építész, és aztán így a különböző építőkövekből egyre közelebb jutottam egy általános képhez, és ezt rajzoltam meg végül a habilitációs dolgozatban.
Számos könyv fűződik nevéhez. Nem hazudok, hogyha azt mondom, hogy sokan szeretik könyveit, mert érdekes témákról ír, és nagyon érdekesen. Csak hogy néhányat megemlítsek közülük, Rubens Medici galériája, Kastélyok, kúriák, villák, a manierizmus, a barokk művészete, Rembrandt és a Biblia. Van kedvence ezek közül, melyik volt a legnagyobb kihívás?
Talán a Rubens, mert abban nagyon sok ismeretanyag van a korból, nem pusztán egy képegyüttes leírása, hanem mindent igyekeztem belevenni, ami a barokk művészetre és a barokk korszakra, stíluskorszakra jellemző.
Kutatási területe a 18. századi magyar és osztrák építészet. Miért a 18. század, és miért a magyar és osztrák építészet?
Ez összefügg azzal, hogy az egyetem elvégzése után a műemléki felügyelőségnél dolgoztam. Én a disszertációmat Turnerből, azaz egy 18-19. Századi angol festőről írtam, és úgy gondoltam, hogy az angol festészettel fogok foglalkozni. Erre nem volt lehetőség, és amikor a műemléki hivatalba kerültem, világossá vált előttem, hogy a barokk építészeti műemlékanyag a legnagyobb terjedelmű, és ott kínálkozott a legtöbb feladat, megoldandó probléma.
Mik voltak ifjúkori tervei a szakmával kapcsolatban? Mit sikerült ezek közül megvalósítania?
Hát talán az ifjúkori tervek között említetném, hogy hát a szakmámban akartam minél magasabbra jutni, de nem a hivatalos karrierre gondoltam, hanem a tudományban akartam elérni jelentős eredményeket. Hát ez olyan mértékben sikerült, csak amennyire lehetséges volt, amennyire a képességeim engedték, alkatom engedték, a kutatási területen módszereim engedték, és hát nem mentegetőzés, csak megemlítem, hogy 1989-ig, tehát 43 éves koromig nagyon ritkán jutottunk külföldre, tehát igazán elmélyülten levéltári kutatással feltárni dolgokat nem sikerült.
És most már sokat utazik külföldre, ha teheti?
Igen, Bécsben évente 5-ször, 6-ször, 7-szer is megfordulok, részben kutatásokat végzek, részben a könyvtárakba eljárok, mert sajnos a könyvtár is probléma a hazai kutatásban, és ez az előző kérdésre is válasz, hogy amit a könyvtárban el lehet érni, az meghatározza egy kicsit a kutatás, a tudás, tudomány színvonalát. Bécsben járok, és az ottani könyvtárakból nagyon sokat reprodukálok, kimásolok, ezért járok. Azon kívül hát pihenni is járunk múzeumot, ha egy kiállítás megnyílik, egy érdekesebb kiállítás, akkor csak átmegyünk, vagyis ez most már egy kicsit a régi idők visszatérését jelenti, amikor egy-egy jelentősebb alkalomra át lehet ruccanni az osztrák fővárosba is, de persze nem csak Ausztriába járok, hanem messzebb is.
Van olyan ország kultúra, amelynek a művészetét szintén nagyon szereti?
Hát az angol egyértelműen. Azt a korszakot, amit a szakdolgozatom is jelölt, tehát a 19. század eleje, 18. század vége angol festészete, Turnert és Constable-t és a portársait is szeretem.
Mik voltak ifjúkori tervei az életével kapcsolatban, és ezek közül mit sikerült megvalósítani?
Teljesen általános terveim voltak, ez a családra vonatkozott, mert nyilván a magánéletre gondol. Hál' Istennek ebben a kérdésben nagyon jól döntöttem. Azt szoktam mondani, hogy én majdnem mindenben a rosszabbik döntést választom, ez az egy, amiben jót választottam, és hát 1971 óta, vagyis hát most már 37 éve élek a feleségemmel, két lányom van, akik diplomások szintén, az egyikük angol tanár, angol tanított, egy unokám is van, a másikuk közgazdász.
Egyik lánya sem választotta a művészettörténetet, mint szakterületet, foglalkozást. Szeretné, ha az unokája mondjuk továbbvinni ezt a tradíciót?
Hát most, amikor a unokám még csak fél éves, akkor úgy gondolom, hogy talán nem ártana, hogyha én is tudnék segíteni egyrészt a könyvtárommal részben, másrészt pedig a tanácsaimmal, de ahogy a lányaim esetében sem éreztem tragédiának, hogy más területre mentek, úgy a unokám esetében sem ragaszkodnék ahhoz, hogy művészettörténész legyen.
Mivel szokott szabad idejében foglalkozni?
A szabad idő az egy nagyon relatív dolog, mert amikor nem tanítok, akkor minden szabad időnek számít, de hát a szakmával sokat foglalkozom, az előadásaimmal, az előadásoknak nem csak az anyagával, hanem a technikai oldalával, tehát a órára való felkészülés, szkennelés, a szemléltető anyagnak az összeállítása. Ezzel megy el sok idő, és olvasok.
Tud említeni olyan tanárt, esetleg szemét, akit nagyra tart, akitől a legtöbbet tanulta?
Én azt gondolom, hogy az én korosztályom egyértelműen Zádor Anna nevét fogja említeni, aki egy kimagasló egyeniség volt, és ráadásul az a típus, akit méltán illetett mindenki a mama szóval, Zádor mamának említették, és ez jóindulatú elnevezés volt, mert mindenkivel, akivel úgy gondolta, hogy érdemes, foglalkozott, törődött a sorsával, egyengette, sok év távlatából is visszaszólt valakinek, hogy ha talált valamit, ami rá vonatkozik a kutatására. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy legalább 50-80 hallgatóval tartotta a kapcsolatot, és irányítgatta őket.
Kerényi Györgyöt Farkas Zsófia kérdezte. A felvétel 2008-ban az ELTE BTK-n készült.